Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A szlovák állampolgársági törvényről tárgyalt a közigazgatási minisztérium helyettes államtitkára a szlovák belügyminisztérium államtitkárával. Az elmúlt időszakban két embertől is elvették szlovák állampolgárságát, mert felvette a magyart is. Répás Zsuzsanna szerint az Unióban elfogadhatatlan a diszkrimináció. Vinnis Judit interjúja.
Én azt kértem a szlovák partneremtől, hogy próbáljuk meg ezt a kérdést az állampolgárok szempontjából megközelíteni. Nézzük meg, hogy a törvénymódosítás mit jelent azoknak az embereknek, akik szeretnék a identitásukat úgy is megélni, hogy felveszik a magyar állampolgárságot.
Mondott erre valamit az államtitkár? Ugye már ez a törvény tavaly életbe lépett. Arra van valami magyarázat, hogy miért most kezdték el elvenni az állampolgárságot azoktól, akik felvették a magyart?
Megpróbáltam rávilágítani azokra az ellentmondásokra, amelyeket mi látunk a szlovák jogrendszeren belül és a szlovák törvényalkotás során. A szlovák alkotmány leszögezi, hogy akarata ellenére senki sem fosztható meg szlovák állampolgárságától, és itt olyan személyekről van szó, akik kifejezetten kijelentették, hogy ők ragaszkodnak szlovák állampolgárságokhoz. Ugyanakkor arra is felhívtam a figyelmet, hogy a szlovák jogrendszeren belül magát a kettős állampolgárság jogintézményét nem szüntették meg. Megpróbáltam rávilágítani a törvénynek a diszkriminatív jellegére, hiszen már az elfogadásánál is egyértelmű volt, hogy ez egy válaszlépés volt a magyar állampolgársági törvényre. Az Európai Unióban a diszkriminációt súlyosan tiltják, tehát azt, hogyha egy állam a saját állampolgárainak egy csoportjára más jogelveket tart elfogadhatónak, mint a többiekre, ez nem elfogadható az Európai Unióban.
Mit mondott ezekre a szlovák államtitkár?
Azt mondta, hogy nem diszkriminatív a törvény, az Európai Uniós jogelveket betartva módosították az állampolgársági törvényüket. Én erre csak azt tudom mondani, hogy az, hogy a 21. században Európában valaki akarata ellenére elvesztheti állampolgárságát, maga ez a tény mond ellent minden olyan jogelvnek és alapértéknek, amelyre az Európai Unió alapjogi chartája épül.
Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárt hallották. Nem enyhült a Szerbia felől érkező migrációs nyomás, jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter az uniós tárcavezetők brüsszeli ülésének szünetében. A politikus jelezte, a fő gondot nem a szerb és magyar embercsempészek, hanem a török-görög határ nem megfelelő védelme jelenti. Nagy Tamás tudósít Brüsszelből.
Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, nem enyhült az elmúlt hetekben a migrációs nyomás Szerbia felől. A DDM csempészet az uniós belügyminiszterek szeptemberi és októberi ülésének napirendjére is felkéreckedett, és így uniós ügyé avanzsált az észak-afrikai, közép-ázsiai és indiai menekültek kérdése, akik továbbra is nagy számban próbálnak illegálisan bejutni az EU területére, nagy részük a szerb-magyar határon keresztül. Jelentős részben szerb és magyar embercsempészek vannak az illegális bevándorlók segítségére. Pintér Sándor elmondta, idén körülbelül 11 ezer menekült érkezett törvénytelenül Magyarországra, közülük mintegy 5500 Szerbiából. A miniszter megjegyezte, visszatérő szerb vélemény, hogy idézem, ők az EU-tól kapják a menekülteket, és csak visszaadják azt az EU-nak. Belgrád mindezzel arra utal, hogy Szerbiába is már Görögországon, tehát az Európai Unión keresztül érkeznek a migránsok. Pintér Sándor meg is jegyezte, hogy az igazi probléma a görög-török határon van, amit az aténi hatóságok nem tudnak kellő hatékonysággal őrizni. Nagy Tamás, Inforádió, Brüsszel.
Berlinben a kancellár hangsúlyozta, hogy továbbra is töretlen a bizalma Christian Wulff államfő iránt. Az elnökkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy még tartományi kormányfőként házépítési célra 500 000 euró hitelt fogadott el egy vállalkozótól, de később tagadta, hogy üzleti kapcsolatba lépett az illetővel, jelenti németországi tudósítónk Vince András.
Kedden este, amikor a német állami tévécsatorna először számolt be az államfővel kapcsolatos gyanúról, a műsorvezető úgy vélte, lényegében olyan dologról van szó, amelyet egyszerű válvonással is el lehetne intézni. Nem így az ellenzék. A szociáldemokrata és a zöld párt a hazugsággal határos csúsztatást emlegetett, ugyanis Christian Wulff még Alsó-Szászország kereszténydemokrata kormányfőjeként egy parlamenti keresetre válaszolva azt állította, hogy nem áll üzleti kapcsolatban Egon Gerkens vállalkozóval. A kérdést röviddel azután tették fel neki, hogy Egon Gerkens feleségétől igen alacsony kamatra 500 000 euró hitelt kapott családi házának megépítésére. Nem sokkal ezután Wolf egy banktól vett fel hasonló összegű kölcsönt, és az asszonynak visszafizette a 500 000 eurót. Időközben fény derült arra is, hogy Wolf tartományi kormányfőként többször is magával vitte Gerkenst azokra a külföldi útjaira, amelyekre gazdasági küldöttség is elkísérte. A vállalkozó most leszögezte, hogy minden alkalommal a saját költségén utazott. Az államfő számára igencsak kínos ügyet tovább bonyolítja az is, hogy Christian Wolff feleségével együtt 2 évvel ezelőtt Gerkens floridai villájában nyaralt, és ezzel vétett a hatályos törvények ellen, amelyek kimondják, hogy politikusoknak tilos elfogadni olyan szívességet vagy ajándékot, amely összefüggésbe hozható hivatali hatáskörükkel. Most az ellenzék követelésére átvilágítják Christian Wolff még tartományi kormányfőként tett valamennyi utazását. Wolff a múlt év nyara óta áll Németország élén, miután hivatali elődje Horst Köhler 2010. május 30-án váratlanul lemondott tisztségéről. Pince Andrást hallották Németországból.
Napokon belül az utolsó amerikai katona is elhagyja Irakot. A csapatkivonás több mint 8 évvel a 2003-as invázió kezdete után fejeződik be. Barack Obama elnök egy katonai támaszponton méltatta a fegyveres erők különleges eredményeit, miközben korábban buta háborúnak nevezte az iraki konfliktust.
Nearly 4500 Americans made the ultimate sacrifice.
Az Észak-Karolinai Fort Bragg támaszponton Barack Obama sokat beszélt az amerikai katonák áldozatvállalásáról, a 4500 halottról, és szinte semmit az iraki háború ellentmondásosságáról, bár megjegyezte, könnyebb elkezdeni egy háborút, mint befejezni. Ezzel utalt rá, elődje George Bush indította el az inváziót, és rá Obamára hárul a feladat, hogy hazahozza a csapatokat. Választási ígéretét most be is tartja. Az utolsó amerikai katonák néhány napon belül hagyják el a közel-keleti országot, ahol megdöntötték az annak idején tömegpusztító fegyverek felhalmozásával és az Al-Qaida támogatásával vádolt Saddam Hussein rendszerét. A 2003-as koalíciós invázió után ilyen fegyvereket nem találtak, viszont egyre hálátlanabb irakiak tömegével szembesültek a külföldi erők, és önbeteljesítő proféciává vált az, hogy Irakban az Al-Qaida ellen kell harcolni. A terrorszervezet befészkelte magát az országba, és sokkolóan kegyetlen cselekményeket hajtott végre külföldiek és irakiak ellen. A többségi iraki síiták megerősödésével elszabadult a szektás erőszak, és megnőtt az ellenségként kezelt Irán befolyása is. Barack Obama bár még szenátorként buta háborúnak nevezte az iraki akciót, és azt mondta, a kezdetektől Afganisztánra kellett volna koncentrálni, nem említette a 150 ezerre becsült iraki polgári áldozatokat és a számolatlan sebesülteket. Nem beszélt az Abu Ghraib börtön fogoly kínzásairól, de az amerikai sebesültekhez és halott katonákhoz való hozzáállásról sem. Azt sem említette, hogy hamis vagy félremagyarázott hírszerzési információkkal indokolták George Bush, Tony Blair és szövetségeseik az inváziót. A BBC szerint Obama intellektuálisan kínos helyzetbe került. Most a csapatok főparancsnokaként megköszönte a helytállást, és azt mondta, a katonák emelt fővel térhetnek vissza. Obama beszéde helyszínét már az elnökválasztási kampány tudatában választotta ki, Észak-Karolinában épp hogy nyert 2008-ban. Bírálói szerint hibát követel a csapatkivonással, kárba veszhetnek az eredmények, és Irán felbátorodhat, mondják a republikánusok. A liberális New York Times pedig Nuri al-Maliki iraki miniszterelnök tekintélyelvű stílusáról írt. Az elmúlt hetekben hirtelen több száz ember tartóztattak le azzal az indokkal, hogy az egykori állampárt tagja volt. A nyugati cégeket pedig lassan kitessékelik a szigorúan őrzött bagdadi kormánynegyedből, a zöld zónából. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Nem mehetnek a játszótérre a gyerekek, mert továbbra is magas sugárzási adatokat mértek a fukushimai atomerőmű környékén, mondta Lukács Csaba, a Magyar Nemzet újságírója, aki a Baptista Szeretetszolgálat egyik önkéntesekért járt Japánban. Kálló Izabella interjúja.
A Baptista szerepet szolgálat önkénteseként egy baptista csapattal voltam kint Japánban, összegyűjtött adományokat kellett kivinni. Két helyszínen jártunk alapvetően, az egyik az Iwate tartomány, ez fönt északon, ahol csak és kizárólag a cunami és a földrengés okozott óriási károkat, és voltunk Fukushima tartományban is, és konkrétan Fukushima városban. Északon Iwate tartományban nagyon érdekes volt azt látni, vagy azt megtapasztalni, hogy 9 hónap után egy ilyen modern és fejlett áram milyen hatékonysággal oldja meg a katasztrófát. Tehát gyakorlatilag azt el lehet mondani, hogy a teljes területet letakarították, autópályákat kijavították, a Shinkansen működik, tökéletes az energiaellátás, az utánpótlás is most már teljesen tudják biztosítani, nyitva vannak a boltok, viszont abban nem született döntés, hogy mi legyen az újjáépítéssel. A cunami sújtott a területeket teljesen letakarították, Japánra jellemző az, hogy a szemét elbordás és a törmelék eltakarítási szelektíven történt, tehát külön a fémhulladékot külön szedték össze, külön a sítet és külön a ilyen újrahasznosítható műanyagot.
Önök például továbbra is mértek sugárzást, illetve ugye óvodákba is ellátogattak.
Fukushima környékén voltunk, és hát hittünk magunkkal ilyen sugárzásmérő készüléket, és az egyik településen, ahol a baleset előtt 0,3 volt az önmértékük szerint az átlagos sugárzás mértéke, ott volt olyan játszótér, ahol 100-100-as egység környékén mértünk, tehát 300-szorosa volt a sugárzás annak, ami a normális. Nagyon megrázó volt azt látni, hogy azzal szembesülni, hogy abban az óvodában, amelyet meglátogattunk, maguk a gyerekek is sugároznak. Tehát 2,6-os ilyen erősségű sugárzási szint van a gyerekeknél, ezt nyaknál mérik rendszeresen, és arra kérték a segélyszervezet munkatársait, hogy abban segítsünk nekik, hogy legalább a vakációk, a tavasz és a nyári szünet idején a gyerekeket elvihessék a tartományból, mert az a tapasztalatuk, hogy ha 2-3 hetet sugárzásmentes környezetben tölthetnek, akkor visszaesik a testükben földgyűlemlett rádióaktív szint. Amióta megtörtént a baleset, azóta nem játszhatnak a szabadban. A helyreállítást is nehezíti Fukushima tartományban, ott a földrengés azért okozott károkat, hogy például nem találnak ácsokat az országból, a szakemberek nem akarnak oda menni Fukushimába a helyreállításban részt venni, hiszen félnek a sugárzástól.
Lukács Csabát, a Magyar Nemzet újságíróját hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzom.